Most hallgassák meg Tusor Péter történésszel készült interjúnkat.
Szeptember elején látott napvilágot az új vatikáni magyar történeti könyvsorozat harmadik kötete. Címe Purpura Pannonica, az esztergomi bíborosi szék kialakulásának előzményei a 17. században. Szeretettel köszöntöm a vatikáni rádió stúdiójában a kötet szerzőjét, Tusor Pétert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének tanárát. Mi indította el a téma kidolgozásában?
Már miniszteres koromban feltűnt, hogy az esztergomi érsekek más színű ruhát hordanak, mint a többi magyar főpapok. Ezt később persze úgy fogalmaztam meg, hogy Magyarország prímásai részesei az egyház központi kormányzatának, még más püspökeink nem. De a kérdéssel igazán a korolykori magyar szentszéki kapcsolatokkal foglalkozó történészként szembesültem. Ekkor számos érdekes probléma mellett nem csak arra figyeltem föl, hogy elődeikkel, Forgács Ferenccel és Pázmány Péterrel ellentétben Lipai György és Szelepcsényi György nem lehettek a pápa választó grémium tagjai. Esztergomi, bécsi, majd vatikáni kutatásaim során arra vonatkozólag is egyre több adat került elő, hogy rengeteg lépés történt azért, hogy ez ne így legyen. Ugye Lipai és Szelepcsényük 1642-től majd 1666-tól álltak úgy két-két évtizedig a magyar egyház élé.
És milyen okok álltak a háttérben?
A válasz meglehetősen összetett, annyira, hogy végül egy tanulmány nem is bizonyult elégnek a kidolgozására, a gyökerek ugyanis a 17. századnál jóval korábbra nyúlnak vissza.
Elárulná, hogy meddig?
Nagyjából úgy Mátyás király uralkodásáig. Ekkora a hatalmukat mindinkább megszilárdító, kiterjesztő keresztény európai uralkodók nem csak a püspöki székek betöltésébe tudtak mindinkább beleszólni, hanem a bíborosi kinevezésekbe is.
És ezt miért tették?
Leginkább abban kívánták megakadályozni Szent Péter utódait, hogy alattvalóikat hozzájárulásuk nélkül emeljék a bíborosi méltóságra, és ezáltal megváltoztassák a belpolitikai erőviszonyokat. Sőt, tekintve a kardinálisok számos tényleges kiváltságát, nemzetközi befolyását a korban, egyre inkább maguk akarták meghatározni, hogy a pápák országuk területéről mely főpapokat tegyék kardinálissá.
És milyen formában történt ez a befolyásolás?
Hát bár az egyházfők a 18. századig egy esetben sem ismerték el hivatalosan, a világi uralkodók a bíboros ajánlást mindinkább országuknak személyüknek kijáró jogosultságként értelmezték. A királyok és a császár előterjesztései nyomán kinevezett kardinálisokat igen szemléletesen koronabíborosoknak, kardináli delle corone nevezték. Mátyás király is kifejezetten Magyarországot megillető privilégiumról írt a pápáknak. Mi több, azt hangoztatta, hogy tekintve királysága hatalmi állását, az országot két hely is megilletni a Szent Kollégiumban.
Az esztergomi mellett a kalocsai érsekre gondolt?
Többé-kevésbé igen, sőt ekkoriban még az is előfordult, hogy uralkodóink az esztergomi érsekeket mellőzték. Pillanatnyi politikai erővonalak mentén a kalocsai vagy más székek birtokosait részesítették előnyben. A Hunyadi és a Jagelló korban szép számmal találunk a magyar királyok kívánságára kinevezett kardinálisokat. A legismertebb közülük persze Bakócz Tamás. Hát tulajdonképpen az ő 21 néhány éves bíborossága idején kezd összeforni a kardinális méltóság az esztergomi érsekséggel.
Azonban tudjuk, hogy Bakócz után majd egy évszázadig szinte nincs is bíboros prímása az országnak. Sőt, magyar kardinális is alig akad.
Valóban, és ha leszámítjuk Martinuzzi Fráter György pár hetét, és Verancsics Antal pár napját, amíg a prímások a bíborosi kalapot birtokolhatták, valójában csak Draskovics György kalocsai érsek tűnik elénk az 1580-as évekből. Jelöltek, felterjesztések persze szép számmal akadtak. Mohács után azonban sajnos megváltozott Magyarország súlya az európai politikában. A pápák már nem érezték sürgetőnek, hogy akár Szapolyai első János, akár Habsburg első Ferdinánd kéréseinek eleget tegyenek. További problémát okozott, hogy Szent Péter utódai az állami felfogással ellentétben a bíborosi felterjesztéseket mindig, mint az uralkodók személyes óhaját vették figyelembe, ha figyelembe vették. Ez számunkra azt jelentette, hogy miután 1556-tól a császár és a magyar királyi koronát egy azon személy viselte, az önálló magyar jogosultság, idézőjelben jogosultság megszűnt. A magyarok ezután csak mint a Habsburg császárok jelöltjei jöhettek szóba.
De ez miért volt egyáltalán probléma?
Azért, mert ezen úgymond személyre szóló kiváltság miatt a császárokat, miként mondjuk a francia és a spanyol királyt is, alkalmanként továbbra is csak egyetlen egy hely illette meg. A Habsburgoknak pedig a német, cseh és egyéb igényekre is mindig figyelemmel kellett lenniük. Mindez azt jelentette, hogy Forgács Ferenc 1607. évi, majd Pázmány Péter 1629. évi kinevezése tulajdonképpen a császári udvarban dőlt el. Igazából az történt, hogy első Rudolf, majd második Ferdinánd ezen alkalmakkor a magyar prelátusokat egyszerűen a németek elé helyezte.
Tehát ezek szerint a császári jelölések rendszere is működött valahogy Magyarország számára.
Igen, igen, de csak Pázmány Péteri. 17. század derekára a szentszék és a katolikus uralkodók viszonya megváltozott. Utóbbiak az államélet fokozódó elvilágiasodásával, az államérdek kizárólagosságának térhódításával párhuzamosan mindinkább csak diktálni akartak a pápaságnak. Például a bíborosi kinevezések terén is. Róma viszont mind jobban elzárkózott, befelé fordult. A Szent Kollégiuma pedig egyre inkább csak olaszok nyertek bebocsátást, hogy ezzel is kivédjék az európai államok befolyásának növekedését. Persze nem minden esetben sikerült gátat szabni a nagyhatalmi törekvéseknek. De amikor a németek közül is alig kerül be valaki a pápa választásra jogosultak közé, hát bizony akkor nekünk magyaroknak még kevesebb esélyünk maradt. És itt domborodik ki, kérem szépen, igazán Lippai és Szerepcsényi prímások, majd fél évszázados, elképesztően találékony, minden követ megmozgató törekvéseinek jelentősége. Ugyanis mind Bécsben, mind pedig Rómában, hol történeti, hol pragmatikus érvekkel, ezekben a nehéz időkben is állandóan napirenden tartották a legfelsőbb szintű kúriai magyar jelenlét kérdését.
És a kísérleteiknek lett valami kézzelfogható eredménye?
Hát ugye bíborosok éppenséggel nem lettek, igyekezetük, érveik azonban nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Mária Terézia idején sikerüljön elismertetni Rómával a magyar korona bíboros jelölő jogát. Mária Terézia ugyanis nő lévén nem lehetett császár, ezért volt szüksége a Lippaiék által ideológiai szinten életben tartott magyar koronabíborosi intézménynek az életre keltésére. Erre páratlan módon konkordátum, írásos egyezmény formájában került sor a 18. század derekán. A királynő azután a lehetőséget Batthyány József esztergom érsek javára kamatoztatta. A prímási és a bíborosi méltóság szerves és hát többé-kevésbé folyamatos összekapcsolódása tulajdonképpen innen számítható, hiszen a Szent Korona számára megszerzett privilégium. A prímások évszázadokon át táplált igényei után mellőzésük a császári és a magyar királyi cím personál uniójának hát visszaálltával is elképzelhetetlen lett. Persze Rudnai, Szitovszky, azután Simor, Vaszar és Csernok prímások pápa választó jogának elnyeréséhez, Ausztria, illetve az osztrák-magyar monarchia katolikus nagyhatalmi státuszára is szükség volt. Utóbbi szempont magyarázza egyébként a dualizmus időszakában a kalocsai egrérsek, Nagyvárad és őt a veszprémi püspök bíborát is. Ami viszont a lényeg, hogy a monarchia szétszúzása után és a császári királyi bíboros jelölés megszűnését követően az apostoli szék tiszteletben tartotta ezt a több évszázados hagyományt. A mindenkori esztergom érsek erre alapozva a 20. században is mindig a szenátus divinus tagja lehetett. Tehát a Szent Kollégium tagja lehetett. És noha a Vatikánnak igazából semmiféle kánonjogi kötelezettsége nem volt és most sincsen, Serédi, Mincenti, Lékai, Paskai és erdőprímások szinte azonnal, egy-két éven belül megkapták a vértanúk jelvényét. Erre korábban elődeiknek, mint például Rudnainak, Simornak, hosszú éveket kellett várniuk, mert bizony, Bécs sokszor nem sietett felterjesztésükkel a pápának.
Köszönöm szépen az interjút, és további eredményes kutatásokat kívánok!
Köszönöm!
Tusor Péter egyetemi tanárral Somogyi Viktória beszélgetett.